Mennyiatyánk, hálát adunk azért a kegyelemért, hogy újból itt lehetünk. Adventet ünneplünk, te tudod azt, hogy várjuk a te eljöveteledet. Azt is tudod, hogy szükségünk van arra, hogy napról napra, óráról órára készítsél bennünket. Szükségünk van arra, hogy a tükörbe belenézzünk, igét tükrébe, és ma is akarsz nekünk mutatni olyan dolgokat mindannyiunknak személyesen, amelyeket még ki kell igazítsuk, hogy még közelebb kerüljünk te hozzád, még bensőségesebb viszonyban legyünk te veled. Arra kérünk, hogy ezt a délutánt is te áldjad meg. A te szent lelked vezesse minden tevékenységet, legyen az akár igeidetés, akár közösségnek igehallgatás, karének, és minden, és a te neved megdicsőjön, ez a vágyunk. Az Úr Jézus nevében kérjük, köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Istentiszteletünkre a Jeremiás próféta könyvéből fogunk felolvasni 15 igeverset. A Jeremiás próféta könyvének a 7. részéből az első 15 verset fogom felolvasni az újfordítású Biblia szerint. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott a igét. Halljátok az Úr igéjét, judaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg utaitokat és tettéiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok utaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan bért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneteket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mind örökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek a házat, ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is aznak nézem, így szól az Úr. Menjetek csak el szent helyemre Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel ebben a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát. Érdekes dolog mostan, hogy a témánk, amelyet a vezérfonal szerint a testvérek kijelöltek számunkra advent harmadik vasárnapjára, hogy advent a lelki ház építésének az ideje, és most arra gondolok, hogy építkezésben van a gyülekezetünk, és gyülekezetek sokasága építkezik, hajlékot saját magának. És azt kell mondjuk, hogy ez a hajlék, ez tűznek van fenntartva. Mikor megsemmisül az egész föld, akkor akármilyen szép a mi imaházunk, a mi hajlékunk, az meg fog semmisülni. És azért nagyon fontos, hogy adventkor valóban a fő elfoglaltságunk a lelki házunknak az építése legyen. Vagy más szóval mondhatjuk azt, hogy a hit életünknek az, ami örök bennünk. A testünk is földbe száll, a lelkünk örök, és azt kell építsük, nem pedig a tested. Az adventtel kapcsolatban úgy elgondolkoztam, hogy olyan sok tévedés van, a keresztény világ nagy szégyene azt, hogy sokan nem is tudják azt, hogy mi az, hogy advent, miért ünneplünk adventkor, és még nagyobb szégyen, hogy még azt se tudják, hogy mit ünneplünk karácsonykor. Hallottam, láttam riportokat, megkérdeztek utcán embereket, és nem tudták megmondani, hogy karácsonykor mit ünneplünk. A másik nagy tévedés a keresztény világnak is, és őrizzen meg az Úr bennünket, hogy mi is abba legyünk, hogy arra gondolunk, hogy az advent az a karácsonynak a várása. Egy vasárnap, kettő, három, négy vasárnap eltelik, mind várjuk, hogy megjöjjön a karácsony. És gondolkozzunk csak el. Tulajdonképpen a mi ünnepeink, ilyen egyházi ünnepeink az Úr Jézus életének szakaszaihoz kötődnek, amiből az első a karácsony, amikor az ige testé lett, amikor az Úr Jézus megszületett. És ehhez az alkalomhoz legmesszebb van az advent. De mi úgy gondolkozunk, hogy nagyon közel van a karácsony az adventhez. Nem. Külön szakasz teljesen. Megünnepeljük azt, hogy az ige testé lett, hálát adunk érte, aztán megemlékezünk arról, hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten, érettünk, feltámadta a megigazulásunkért, felment az atyához, ahonnan el fog jönni, elküldte az ő szent lelkét, azért, hogy itt legyen velünk, tanácsoljon, támogasson, vigasztaljon bennünket, segítsen a lelki élet útján, és most abban az időszakban vagyunk, amikor várjuk, hogy az Úr Jézus újból visszajöjjön. És testvérek, ha úgy gondolkozunk, mint a világ, mint a világi keresztények, akkor ott vagyunk, ahol a zsidók, mikor várták a messiást, és adventeltek, az eljövetelt, várták a messiás eljövetelét, és a zsidók, a nem keresztény zsidók most is a messiás eljövetelét várják. De nagyon jól tudjuk, és ez legyen nekünk mindig tudatos, hogy mi már nem a gyermek Jézuskát várjuk, hogy megszülessen, és akkor ünnepeljünk. Nem a szeretet ünnepe, nem az ajándékozás ünnepe, ami számunkra, de adventet ünneplünk azért, mert várjuk a mi Urunkat, hogy visszajöjjön. És azért is gondolom, hogy nagyon jó, hogy legalább négy vasárnap van, és a négy vasárnap még közben hétköznapok is, amikor ilyen gondolatokkal foglalkozunk, mert az egész életünknek ez a lényege, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelét. Tehát különös figyelmeztetés ami számunkra ebben az időszakban, hogy foglalkozzunk a lelki háznak az építésével. Ami belsőknek, ami hitünk, ami hívő életünknek az építésével, avval, ami örökre megmarad. A lelki házról még gondolhatunk Krisztus testére, a gyülekezetre is. Mert az Úr úgy látta jónak, hogy legyen itt a földön egy látható képviselete, egy látható jelkép, a gyülekezet, ahol a tagok összetartanak, össze vannak kovácsolódva, erről nem kívánok bővebben szólni. Az igéből úgy szeretnék kiemelni öt gondolatot, ugye öt ujjam van, és akkor könnyű elnevezni A, B, C, D, E gondolatnak, és meg is fogom mondani, most ilyen az A gondolat. Az igéből látjuk ezt, ha az Úr szól. Hát ezt valahogy olyan egyszerűnek látjuk, hogy erről nem is kéne beszélni. De gondoljunk csak arra, hogy a Malakiás próféta könyve és a Máté evangéliumában leírt események között eltelt 400 év, amikor nem volt semmi kijelentés. Testvérek, mi azért nem tudjuk értékelni a levegőt, mert mindig itt van, és mindig tudjuk szívni, de az Úr csak egy pár másodperce vonja meg tőlünk. akkor egyből meglátnánk azt, hogy milyen értékes. És azért is nem tudjuk értékelni sokszor azt, hogy az Úr szól, mert alkalmunk van hallgatni. Alkalmunk van hallgatni gyülekezetben, a médiákban, délelőtt erről is volt szó, nem kívánok erről szólni bővebben, csak idézni az igét, amit olvastunk. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, judaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Az Úr szól. Isten mindig akart szólni az egész emberiséghez. Ő szólt már Ádámhoz is, Noéhoz is, Jobhoz, Ábrahámhoz. Jobról meg is mondtattunk, semmi köze a zsidósághoz, vagy a szémitákhoz, a sém nemzetségéhez. De körülbelül úgy gondolják, hogy Ábrahámnak vagy kortársa volt, vagy még hamarabb élt. Az Úr szólt. És Isten akart szólni a nemzetekhez, elhívott egy népet, kihívott a népek tengeréből egy külön választott népet, akikkel az volt a célja, hogy a nemzetek előtt az ő nevét dicsőítsék, az ő nevéről bizonságot tegyenek. Testvérek, azok a zsidók kellett volna Jehova tanúi legyenek. A mai Jehova tanúi elkéstek egy pár ezer évet. Mert nekünk már megvan írva, hogy a megfeszített Krisztust hirdessük, menjünk, és őróla tegyünk bizonságot avval az erővel, amelyet tőle kaptunk. Mert néki adatot minden hatalom menjen is földön. És amikor úgy jörgetnek az ajtón, akkor én el szoktam ezt mondani. Hogy mi ezt hirdetjük, ezt a parancsot kaptuk már. Hogy a megfeszített Krisztusról tegyünk bizonságot. Azt mondom, bibliai magyarázatok azt mondják, hogy ez az alkalom, amikor Isten parancsolta Jeremiásnak, hogy álljon oda a templom kapujába, ez valamelyik fő ünnep közül lehetett az egyik, ez három volt. A Mózes 5. könyvének 16. részében, a 16. versben úgy összefoglalva le van írva, hogy háromszor jelenjen meg minden férfi az Úr előtt, Jeruzsálembe. És ez egyik volt a pászka, vagy kovásztalan kenyerek ünnepe. Tudjuk, hogy mire emlékeztek ők akkor, de azt is tudjuk, hogy mi mire emlékszünk az Úr Jézus Krisztus áldozatára. Aztán volt a hetek ünnepe, az első zsenge felmutatása, az Úr Jézus Krisztus feltámadása, és belefoghatjuk a pünkösdöt is, mert a hetek ünnepe ott van, 7x7 nap el kellett teljen, hogy is az Úr Jézus elküldje mennybe menetele a feltámadása után a Szent Lelkét. Majd ott van a harmadik ünnep, a sátoros ünnep, és én azt mondom, hogy most mi azt ünnepeljük, mert a földi jövevénységet töltjük itten, amikor nem kell berendezkedjünk véglegesen, hanem úgy, mint Izrael népe a pusztában vándorolt sátorban. És azért mondja az ige, hogy amikor a mi sátorházunk elomol, Pál apostol azt mondja, sátorházunk összeomlik, épületünk van a mennyben. Tehát ami itten van, az csak egy sátor. A mi jövevénységünknek az idejét töltjük, és ez az advent arra van, hogy kihasználjuk arra, hogy a mi lelki házunk épüljön, növekedjen Isten dicsőségére. A B üzenet, amit szeretnék kiemelni, hogy amikor Isten szól, abban üzenet van, konkrét üzenet van. Idézem a harmadik verset. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és tettéteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Jobbítsátok meg utaitokat. Na most itt egy kicsit el kell gondolkozzunk, mert különbség van az ószövetségi és az újszövetségi idők között. Különbség van a törvény ideje és a kegyelem időszaka között. Emlékezzünk vissza, amikor Péter és János ment fel a templomba, ott volt egy sánta, aki alamizsnáért könyörgött, mert nem mehetett be a templomba, olyan beteg volt. Itten azt mondja, hogy javítsátok meg a ti utaitokat, cselekedetei, hogy bemehessetek a templomba. Viszont a kegyelemi idő pont fordítva van. Hogyha a törvény alatt az volt, hogy hát várd meg, hogy gyógyulj meg, és mikor meggyógyultál, el egy orvoshoz, valahogy így lehetne mondani. A kegyelem időszak azt mondja, hogy eredj el az orvoshoz, hogy gyógyulj meg. És nem fordítva. Eredj Isten elé, eredj Jézushoz úgy, ahogy vagy, ne várd meg, hogy te majd megjavulsz, mert képtelenség, és a törvény ideje éppen erre mutatott rá, hogy az ember a saját erejéből nem tud megjavulni. Viszont üzenet van benne, hogy Isten elé nem jöhetünk akárhogy, ez megmaradt most is, hogy ha Isten elé megyünk, akkor kell vigyázzunk arra, hogy oda illő módon, oda illő öltözékben, oda illő viselkedésre menjünk. Aztán mostán a C gondolatra szeretnék áttérni. Érdekes dolog, hogy a vallásos embereknek is lehetnek babonáik. Itten az negyedik versben azt mondja az Jeremiás által az Úr, ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Testvérek, mi ez, ha nem babona? Amikor az emberek nem Istenhez ragaszkodnak, hanem a jelképekhez. Nem Jézus Krisztushoz ragaszkodnak, hanem egy kereszthez. Elmennek egy templom előtt, vetik a keresztet, de eszükbe se jut Jézus Krisztus. Nekem nincs bajom, ha valaki keresztet vett, és az ő lelkiismerete tiszta maradt, hogyha fejbe ott van, hogy miért van a kereszt. Mi volt a célja a keresztnek? Tehát a keresztény hívő ember is lehet babonás akkor, hogyha nem az igaz Istent imádja, hanem a jelképeket. Az Úr Jézus is gondoskodott jelképekre, ugye az úrvacsora is jelkép, mert nekünk embereknek szükségünk van emlékeztetőre. De ezek azért vannak, hogy emlékezzünk a valóságra. Azért van az úrvacsora, hogy emlékezzünk, hogy Jézus Krisztus megtört este, kiontott vérre érettünk van. Emlékezzünk arra, hogy ehhez méltóan kell éljünk ő általa, és emlékeztet bennünket, adventbe vagyunk, hogy majd együtt fogunk vele úrvacsorázni az Úr Jézus Krisztussal. Három példát szeretnék elmondani az igéből az ilyen babonával, keresztény, nem is keresztény, hanem vallásos embereknek a babonáival kapcsolatosan. Ismerős történet, hogy mikor Izrael népe a pusztában vándorolt, már közeledtek a Kánaához, ez már a másik nemzedék volt, szinte az első elpusztult, meghalt, ez már a második nemzedék volt, zugolódtak, és Isten mérges kigyókat, tüzes kigyókat bocsátott rájuk, amelyeknek a marásuk halálos. És akkor Mózes készítette egy érckigyót Isten parancsára, amit felemelt, hogy aki feltekint arra részkigyóra, érckigyóra, az meggyógyult. Meggyógyult abból a halálos barázsból. És az Úr Jézus Krisztus emlékeztet erre, hogy amiképpen Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetni, mert megvoltunk, meg vagyunk marva. Így születtünk, hogy a halál mérge bennünk van. És ha nem tekintünk fel a keresztre, akkor a bűnben maradunk, a halálban maradunk. Testünk is meghal, de a lelkünk pedig örökké él, de nem Isten jelenlétében, hanem Istentől távol a pokolban. És aztán mi történt? Olvassuk a Királyok könyvében, hogy majd Ezékiás egy vallási reformot hajtott végre, és akkor összetörte azt a bálványt. Akkor már bálvány lett. Tehát Izrael nép a pusztából vitte magával ezt az érckigyót, és akkor elkezdte imádni. Elnevezték néhusztának, néhustak, mert attól függ, hogy hogy fordítjuk, nem tudjuk az eredeti jelentésmódot, és elkezdték imádni, bálványt csináltak. Tehát a jelkép lett nekik a babonájuk, olyan, mint amikor valaki a keresztet imádja, és nem a megfeszített Úr Jézus Krisztust. A másik epizód a Bibliából Éli idejében, Sámuel még gyermek volt, az Izrael népe vereséget szenvedett a filiszteusoktól. Aztán gondoltak egyet, megbeszélték, hogy a Szent Sátorból, Silóból elviszik a figyládát magukkal, mert ha velük van a figyláda, akkor biztos győzni fognak. Testvérek, nem pont olyan, mint amikor valaki egy amulettet vagy egy totemet vesz magához, avval, hogy majd az megvéde a bajoktól. Hát az Izrael nép ezt cselekedett a figyládával. Mikor Isten a figyládát nem azért csináltatta Mózessel, de Izrael népe a jelképet kezdte imádni, és nem a Istenhez fordult, nem Isten előtt alászkodott meg, nem tettek úgy, mint Ákán idejében, hogy a bűnt kiirtották, és akkor utána győztek, hanem az lett a vége, hogy frigyládástól együtt elpusztultak. Még a frigyládát is ellabolt az ellenség. És akkor át szeretnék térni a harmadik pontban az új szövetségre, a harmadik példában az új szövetségre, amikor az Úr Jézus Krisztus életét olvassuk, látjuk, hogy a farizeusokkal volt a legtöbb baja neki, a legtöbb vitája. Azokkal a képmutató farizeusokkal, akiknek nem Isten volt a fontos, hanem a templom, a szertartások, az atyai hagyományok. Lehet sokszor azt se tudták, hogy eredetileg mi van a törvényben, inkább ismerték a magyarázatokat. És ezzel keserítették, nehezítették az egész népnek az életét. Tulajdonképpen babonásak voltak. És az Úr Jézus Krisztus nagyon sokszor harcolt velük, sőt, a templomot is meg kellett tisztítsa. Hát milyen előjárok voltak, milyen felvilágosult farizeusok voltak, hogy megengedték, hogy a templomban, itt olvastuk azt a mit legtöbbször az új szövetségből olvassunk, hogy latrok barlangjává tették az Úrnak a templomát. És azért kellett az Úr Jézus megtisztítsa. Vajon nem most van az ideje, hogy mi is avval foglalkozzunk adventben, hogy a mi lelki házunk tisztuljon, épüljön, nevekedjen? Tehát 11. vers, elolvasom, de ugyanezt olvashatnánk az új szövetségben is. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Aztán szeretnék egy következő gondolatra, a D gondolatra áttérni, ami arra buzdít bennünket, hogy ne ünnepi, ne vasárnapi hívők legyünk. Az advent buzdítson bennünket arra is, hogy a mi egész életünk egy héten 7 nap, 24 órából 24 óra hívő élet legyen, növekedő élet legyen, és az legyen a fő elfoglaltságunk, hogy igazodjunk Istenhez, hogy az ő tanítása, az ő akarata, az ő parancsa szerint éljünk. Nem csak vasárnap, nem csak ünnepnapokon. Amikor volt nálunk a keresztény könyves volt, volt, megjelent egy könyv, katolikus kiadás, Vicc vízözön, az volt a címe, és ilyen keresztény humoros történeteket tartalmazott, és ilyen humoros dolgokat, vicceket, és egy alkalommal felvittük a Hargita táborba is, mert valami találkozó volt, rengeteg lelkipásztor, és vittünk mi is könyveket árusítani. És testvérek, a lelki pásztorok úgy kapkodták ezt a könyvet, mint a cukrot. Azért, mert nagyon sok olyan történet, humoros történet volt benne, amelyet illusztrációnak lehetett használni. Egyik példa, amiről eszembe jutott ez, hogy egy lelki pásztor karácsonykor a záró alkalommal búcsúzik a hívektől, és azt mondja, hogy testvéreim, már most kívánok nektek kellemes húsvétot, mert tudom, hogy Húsvétig már legtöbbeteket nem foglak látni itt a templomban. Ez erről jutott eszembe nekem, hogy nem szabad csak ünnepi, nem szabad csak vasárnapi hívők legyünk. A mi Isten tiszteletünk egész életünkben tart, sőt, lehet, hogy a fontosabbik része éppen a hétköznapokban van, amikor gyakorlatba kell ültessük mindazt, amit tanulunk vasárnap. Ugye itt megvannak a szokásos imaórák, bibliaórák, igehirdetés, kéne kell az énekkal, éneklünk közösen, imádkozunk közösen, megvannak ezek a szertartások. De a hétköznapi élet vajon igazolja mindezt, amit mi vasárnap teszünk, hogy gyakorlatba ültetjük? Arra buzdít bennünket az ige, hogy legyünk hétköznapi hívők, hogy a mi lelki házunkat építsük napról napra, hozzuk az Úr elé. Egyszer imórát vezettem egy gyülekezetben, de ennek már több mint 10 éve, és akkor az a gondolat jött nekem, hogy illusztrációnak használjam azt, mikor kilőnek egy rakétát, vagy egy űrhajót felbocsátanak, vagy akkor adnak neki pontos célt. Ez olyan, mint mikor a hívő ember megtér, a célja többé már nem a pokol, nem a széles úton jár, hanem a célja a menny. Viszont annak az űrjárműnek a pályáját mindig ki kell igazítani. Szerelnek rá segédrakétákat, mindig kiigazítják. És akkor úgy megértettem, hogy a mi hívő életünkben is ez van. Egyszer megtértünk, de azután mindig szükség van, hogy kiigazítsuk a mi pályánkat, mert csak egy pici eltérés, és az már céltévesztés. A céltévesztésnek van egy másik neve, hogy bűn. Tehát nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, hogy a mi röppályánkat, a mi célunkat ne tévesszük el soha, hanem mindig az ige tükrében vizsgáljuk meg, és igazítsuk azt Jézusnak a léptei után. Ő megy elől, én követem. És hogy ne térjünk el erről az útról. Aztán most már ez az ötödik utolsó gondolat lenne, hogy az adventi várakozásban arra is kell gondoljunk, hogy a jelképek el kell majd tűnjenek. Avval kezdtem, hogy ezt az imaházat is most itt építgetjük, de ez a tűznek van fenntartva. Templomok, gyönyörű székesegyházak, jeruzsálemi templom eltűnt, nem is egyszer. Hiába ragaszkodtak hozzá a zsidók, és nekik az volt a mindenük, nem Isten, a templom, és hányszor meg kellett semmisüljön, és jelenleg nincsen jeruzsálemi templom. És erre kell készüljünk mi is, hogy a jelképek, ezek mind megszűnnek egyszer, amikor eljön a valóság. És tudjuk azt, ez akkor lesz, amikor átlépünk a mennybe. Van, akik halálon keresztül, lehet sokan megérjük az elragadtatást, és akkor majd együtt lehetünk Istennel, de eltűnnek a jelképek. Ahogy olvastam azt az eseményt, hogy a tanítványok mutatták Jézusnak a templomot. Szinte az a kép volt előttem, mint valami idegen vezetők, ott egy idegennek, ott magyarázzák, és mutatják a gyönyörű épületet, nézd meg, milyen szép művészi értékek vannak, milyen gyönyörű faragású kövek, stb. Stb. És akkor tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy kőkövő nem marad. És azt is tudjuk a történelemből, hogy ez be is következett. És még mostan sincsen felépítve újból Jeruzsálemben a templom. Aztán az Úr Jézus beszél a mi testünknek templomáról. A gyülekezetről, jobban mondva, a Krisztus testéről, a gyülekezetről. Ez is egy olyan hely, ahol épülhetünk. Az a célja, hogy dicsőítsük Istent, és épüljünk napról napra, épüljön a lelki házunk. De meg fog tűnni ez a gyülekezet. Itt a földön. Isten át fogja emelni az ő országába. És akkor meglátjuk valójában, hogy a Krisztus gyülekezete kikből áll. Mert most azt hiszük mi valahogy szatmári baptisták, hogy ez a Krisztus gyülekezete. A román testvérek azt hiszik, hogy az a Krisztus gyülekezete. Mikor feltettem egy kérdést, hogy Isten előtt mi, melyik a helyi gyülekezet, mi a helyi gyülekezet. Akkor nem tudtak, nem kaptam rá választ. Mert mi annyira beszükült gondolkodásúak vagyunk. És akkor majd eltűnik ez a beszükült gondolkodás, és kitárulkozik az örökké valóság, és meglátjuk a megváltottak seregét, és majd csak csodálkozzunk, hogy még baptisták is lesznek ottan. Aztán még egy a testtel kapcsolatban és a templommal kapcsolatban eszembe jut az apostol tanítása, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, mert Istentől kaptatok ez a test. És amíg a lelkünk benne van ebbe a testben, amíg adventbe vagyunk, addig kell készüljünk, kell növekedjünk lelkire. Ebben a halálra ítélt testben, amíg vagyunk, addig kell növekedni. Mikor elválik a lélek a testtől, már többé nem lesz alkalom arra, hogy növekedjünk, hogy épüljön a lelki házunk. Mostan használjuk ki ezt az időt. És szeretnék most már ugrani a legvégére a beszédben is, de úgy, hogy a Biblia végére ugrunk. És egy igevers van előttem, amit János mond el az ő látomásaiban, kérem azt is kivetíteni. Mit látott János? Hány templomot látott az Új Jeruzsálembe? Azt mondja, hogy nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak temploma. Itt nem azt mondja az ige, hogy nem volt templom ottan, de nem volt ilyen épület. Mert maga Isten jelenléte a templom, és tulajdonképpen nekünk is, már itt a földön, maga Isten jelenléte kell legyen a templomunk. A többi épület, ami különböző eszközökből készül, anyagokból készül, az csak gyülekezési hely. Óvjon meg az Úr attól bennünket, hogy bálványunk legyen egy épület, bálványunk legyen egy ház, hanem az örökkévaló Isten legyen szemünk előtt, és arra törekedjünk, hogy lelkileg növekedjünk, figyeljünk a Szentlélek vezetésére, hogy a mi lelkiházunk növekedjen. Így várjuk őt, így buzítsunk másokat is, sőt, az ige szavaival mondom, hogy vigasztaljuk egymást ezekkel a beszédekkel. Amen.
Jézusnál leszünk, mikor majd A péntek délután, mikor megkaptam a hírt, hogy Mihály testvér hazaköltözött az Úrhoz, azóta egy mélységes, mélyebben foglalkoztat az adventnek a mélysége, fontossága, hogyan várjuk. Most, ahogy énekeltük, halál völgye, többé már nem lészen. Feltevődött bennem a kérdés, és mindannyiunkba, hogy hogyan várjuk az Úr Jézust, készen, vagy készületlenül, vagy mit várunk ebben az adventben? Csak egy ünnepet, ajándékozást, vagy tényleg az Úr Jézus Krisztust? Advent drága fénye. Az idő már bontogatja titkát, mit Dániel bezárt, feltört a pecsét. Eget ostromló emberi tudás mámorától megdicsőült az ész, hiszik sokan. De mi haszna ennek, ha a lélek sötét, tudatlan marad? Már a világ nagy adventjét éljük, közeleg a végső pillanat. Őszbe hajlik minden a világon, mint Dániel bezárt, feltört a pecsét. Lábunk elé hullanak a jelek, valaki küldi üzenetét. Valaki a világ őszfejére csillogó dért hullad koronagyanánt, s a vénidő hajlat méltósággal epekedve várja fenséges urát. Kezében a bevégezett múlttal félő nyitogatja a legszebb jelent, s alázatra tárja szét karjait, ha egy-egy hajnal még feldereng. A késő kegyelem ránk hullik, minden nap még, mert olyan szánandók vagyunk, s kibomlik előttünk egyre jobban a jelenért megfizetett múlt. Porulj ránk advent drága fénye, csodálatos aranyló alkonyat, ígéretekkel terhes szép napok, pontsátok a bezárt titkokat.
Jézus Krisztus, jött te közelebb. Kiskú János a vándor. Adventre szólnak a harangok, most is, mint eddig, minden évben, egy vándor jár az útporában, könnyem kicsordul, amíg nézem. Szakállas, fáradt, szomjas, éhes, erszény, tarisnya nincsen nála, útszéli vaszkor az ebédje, hol megpihenne, kő a párna. Kezében még csak bot sem lódul, egy árva, görcsös somfabot, egymaga járja a világot, már minden kincsén túladott. Lázárnak adta vidám kedvét, hogy éljen ő, ki négy napon volt sírlakója, hullarom. Szemének fényét Bartibeus vak szemgödrébe lopta át, örült a jámbor, Isten adta koldus, hogy most már látva lát. Sudár volt régen ez a vándor, de gerincét is összetörte, hogy Zákeus az égig nőjön, és ne maradjon apró törpe. Boldog volt régen ez a vándor, ám teste mostan csupasebb, szívében durva lázsát döftek, húsába nyíltként szúrt a szeg. Szívében tűz volt, arcán szépség, úgy nyorgult égnek, mint a cédrus, virágzó életét elcserélte, hogy megifjodjék Nikodémus. 4000-et tartott jól kenyérrel, és századnak volt orvosa, fejére mégis szitkot hultak, nem hála várta Golgota. Egy vándor jár az útporában, előződ, újból visszajön, megáll a templomban, ház középen, békesség néktek, így köszön. Gúnyolt ki, küld el, mind hiába, a sértés nála mind lehúl, keres nappal és éjjelente, az ajtód kilincséhez nyúl. Vígan vagy éppen, vagy szomorkodsz, a falait közt látja jól, kopogtat egyszer, egyre ő a vándor, ó, tárd ki ajtót, hogyha szól. Ne nyomd eléje széles vállat, hisz konok dacot csak pehely, ki sírkövét is felemelte, majd játékszerként dönti fel mindazt, mi benned zord közönként. Szívednek mélyén tornyos úr, egyszer még győzni fog a vándor, és nagy tusában te maradsz alul. Egy vándor jár az útporában, már minden kincse csak a vér, adventi időkben minden házban, szívekben egyformán betér. Adventre szólnak a harangok, ma is, mint eddig annyi máskor, megváltó lett-e Jézus Krisztus, vagy idegen, bús földi vándor? Egy kis régi írott éneket szeretnék elénekelni. Ez is a vágyodásról szól, hisz sok szép éneket hallottunk az énekartól ma is a vágyódásról. és pedig az örömteljes várodást lóz. Áldott emlékű Békás testvérünk, mikor búcsúzott a gyülekezettől, azt a kérdést tette fel, hogy nem is csodálkodnak a testvérek, hogy én nem sírok. És akkor azt mondta örömteljes szívvel, hát miért sírnék? Én a mennyországba megyek. Tudom, hogy az Úr ott vár rám. Áldott meggyőződés. Örömteljes meggyőződés. Szeretném ezt magam számára, és mindannyiunk számára, hogy ilyen örömteljes szívvel vágyódjunk mi is az örök hazába. Az éneknek a szólóját elénekelem én, és kérném szépen, akik az éneket ismerik, a karjától énekeljék velem együtt. Az égi hontban vágyom, e puszta földről én, hol Jézus a királyom, a csillagok ölén. E puszta vágyom az örök lét után, mert minden múlandó, és jó fény csupán, ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egykor hithajó. Nincs béke itt a földön, az ott felhők alatt, vihar van fent a légben, s a szívben itt talán. Ebezt a vágy az örök lét után, mert minden múlandó, nyugalom-e földön, csak kín és szenvedés, világkísértés csábít, és űz a rettegés. Ebezt a vágy az örök lét után, mert minden múlandó, és jó fény csupán, ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egykor hithajó. Itt nyom a bűnnek terhe, és súlyos a kereszt, de szenvedésem útja Istenhez felvezet. Lepeszta már az örök lét után, mert minden múlandó, és jó fény, ott messze túl az aranypartokon, ott fog kikötni egykor hithajó. De van egy kedves édes ország, fényes virányokon, majd odaszáll a lelkem angyali szárnyakon. Egeszt a vár az örök lét után, meg minden múlandó és jó fény csupán, ott messze túl az arany partokon, ott fog kikötni egykor is hajó.
Amen.
A szolgálatát kérjük, és utána és Eunikát és Szilágyi Orsaját kérjük.
Drága énekeket énekelünk ezen a délutánon. Ez is a többek közt, hogy ebeszt a vágy az örök lét után. És mondjuk is, hogy már jó lenne ott lenni, ugye? Sokszor vágyunk, hogy bár jönne Jézus. De ha arra gondolunk, hogy még családunk közül hányan nem az övéi, akkor is mondjuk, hogy jöjjön Jézus. Jövel, Uram Jézus, mert én kész vagyok, vihetsz magadda. De mi lesz a enyémmel? Mi lesz azokkal, akit az Úr ránk bízott? Jöhet Jézus. Énekarunk is erről énekel, most erről, hogy ó, jöjj mi hamar, de kérjük azt, Uram, készíts fel, de ne csak engem, hanem akik a közelemben vannak. Nem akarom, Uram, hogy elveszel senki. Készíts fel mindannyiunkat.
A szív és földi jelek mind azt hirdetik, hogy Jézus nem sokára jön. Megváltott a serege, örben vannak, hogy majd Jézus újra visszajön.
Advent. Hideg szél süvít végig az utcákon, szöves szárnyai repül át a rónákon. Mintha beszélgetne, s mondana valamit. Advent van, mi várunk valakit. Zúgva zeng a nagy világon át, emberek, földlakók várják a messiást. Várjuk Krisztust, ki a mennyből a földre jött, ott hagyva a mennyet, a földre költözött. Várjuk a messiást, kinek földre jötte, kegyelmet hozott le, mert azt úgy szerette. Advent van, de vajon meddig tart ez még? Mikor fog újból megnyílni az ég? Mikor fog Krisztus újra visszajönni? Mikor fog a földre ítéletet hozni? Az istenfélő nép Jézust készen várja. Testvérem, te készen vagy rája? Még tart az advent a földi életben. Mi várjuk Krisztust, ránk várnak a mennyben. De egyszer csak eljön az ítélet napja. Mondd, testvérem, készen vagy arra?
Röviden szeretném összefoglalni, hogy mit tanultunk tegnap a gyerektanítóknak szervezett konferencián. Hát a téma az az volt, hogy az internet és a tanító. Ahhoz, hogy belelássunk, hogy milyen hatások érik a gyerekeket, a fiatalokat, jó az, hogyha szülők, tanítók, mindenki egy kicsit jártasságot szerez az internet világában is. Alap igeként az Úr Jézus főpapi imádságából volt felolvasva egy rész, amikor is azt mondja, hogy nem azt kérem őket, hogy vedd ki ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Három ilyen kérdés körül csoportosult az előadás. Az, hogy miért használom az internetet, mit nézek meg rajta, és hogy hogyan használom, milyen alapelvek szerint. Hogyan válogatom meg azt, amit használok, és mennyi időt töltök el ott. Például használhatjuk olyan célból, hogy kapcsolatot tartsunk másokkal. És ez jó. Viszont az nem jó, hogyha itt vagyunk a gyülekezetben, és nem tudunk egy szót szólni a testvérünkhöz. Vagy ott vannak mellettünk a szomszédaink, és nem nagyon beszélgetünk velük. Aztán az nagyon jó, hogyha meghallgatunk egy-egy prédikációt az interneten, de az már nem jó, hogyha ez elveszi az időnket a családtól, vagy a személyes bibliaolvasástól. Nagyon találóan az internetet egy késhez hasonlították. Ugye a kést azt sok rossz dologra is lehet használni, de kenyeret is lehet szelni vele. És ugyanígy van ez az internettel is. Kiválogathatjuk azokat a dolgokat, amelyek hasznosak. A hívő embernek megvan a helye ezen a téren is. Egy-egy közösségi oldalon, hogyha részt veszünk egy megtaláló megjegyzéssel, vagy igeverssel, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy oszlassuk a sötétséget ebben a világban. És hát van egy igevers, ami segít nekünk abban, hogy hogyan válogassuk meg, hogy mi az, amit nézünk az interneten. Filippi 4:8. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amen. lehetőség adódott a bizonyságtevése. Már régóta jelölődött a szívembe, hogy bizonyságot tegyek az én ami megváltónkról, és arról, hogy az elmúlt időszakban hogy viselt gondot rólunk a Jóisten. Hát nagyon röviden szeretném összefoglalni, nincsen jegyzetem, nagyon rövid szeretnék lenni, értelmesen elmondani. Ha visszatekintek az elmúlt 4 évre életünkből, és arról szeretnék most tulajdonképpen bizonyságot tenni, hogy miként hordozott bennünket a Jóisten, és hogyan tapasztaltuk meg, és hogyan vált valósággá életünkben. Nagyon sok igevers, amit egyébként, ha jól mentek volna a dolgaink, lehet, hogy nem tapasztaltuk volna meg. Akkor történt egy nagyobb ilyen megálló, vagy változás a mi életünkben, vagy családunkban, tudják a testvérek, hogy egy betegség ütötte fel fejét a kisebbik lányunknál, és akkor addig minden úgy éreztük, hogy nagyon jól megy, zökkenőmentes az életünk, úgy mindenünk megvolt, szépen jól éltünk, és akkor a Jóisten adott egy megállót, mert szükséges, hogy a hívő embereknek az életükben, vagy a hitük megpróbáltasson, és azelőtt nem sokkal visszaemlékszem, olyan gondolatok foglalkoztattak engem, hogy nekünk még a mi életünkben nem volt egy nagyobb próba, ami úgy megpróbáljon bennünket. Addig minden olyan gördülékeny volt, és minden olyan simán ment. És aztán jött. És hát mélységbe kerültünk akkor. Mert megijedtünk, féltünk, és most különösen magamról szeretnék beszélni. Hát nagyon mélyre kerültem, hogy a Jóisten hogy, miért engedi meg így, és azt hittem akkor, hogy vége az életünknek. Hát de ez persze csak addig tartott, ameddig a Jóisten nem emelt fel annak idején, és nem kaptuk meg azt az igét, hogy a Jóisten nem enged feletté nagyobb kísértést, mint ahogy el tudnánk azt szenvedni. És vannak még gyülekezetünkben ilyenek sokan, akik ezt megtapasztalták. És aztán Jóistennek hálás vagyok az ő kegyelméért, hogy nem hagyott sokáig ebben az állapotban, és jött az ige, ami életet, új erőt adott, hogy újra felemeljük a fejünket, hogy újra úgymond boldog család legyünk, és azt az új életstílust, amivel járt ez az egész dolog, ezt megszokjuk. És azt az igét is kaptuk akkor, emlékszem, mottunk volt, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. És hosszú hónapokon keresztül mi próbáltuk együtt a gyermekekkel felfedezni, hogy akkor most ebben mi a jó. És jöttek, és egyre másra tapasztaltuk meg. Hát az első az volt, hogy ki kellett maradjak a munkából, mert úgy erre volt az igény. És a gyermekek 1-2 hónap után úgy jelentették ki, hogy anya, tudjuk, hogy mi a jó ebbe az egészbe, hát az, hogy otthon vagy velünk. Hát nekik ez nagyon jó volt. Aztán sorra még következett nagyon sok áldást is, amit megtapasztaltunk a Jóisten részéről, amit adott nekünk. És közben a Jóisten erősítette a lelkünket is, hogy ő nem azért enged meg különféle nehézségeket életünkből, hogy megnyomorítson, hanem éppen, hogy még fényesebb, erősebbé tegye a mi hitünket. És aztán még egy másik dolgot szeretnék így kiemelni, hogy lehetőségem nyílott közben arra, hogy egy iskolát kezdjek meg, mindig is ez volt az álmom, hogyha mondhatom ezt így el, hogy otthon voltam, közben délután járhattam iskolába is, hogy amiről gyerekkorom óta álmodoztam, és a Jóisten ezt meg azt is tudom, hogy ez tőle volt. És hát ime egy második nagy áldás, hogy ezt az iskolát már be is fejezhettem. Voltak próbák is, közben nehézség is, mert egy fizetésből éltünk, de megtapasztaltuk azt is, hogy az Úr kirendelte is mindenre, amire szükségünk volt, és megáldotta, és mindig idejébe rendelte a mindenre, amire szükségünk volt. És közben jöttek majd olyan vélemények is, hogy hiába csináltam meg az iskolát, mert úgyse fogok én elhelyezkedni vele, mert manapság a korrupció miatt és minden más egyéb itt, tehát lehetetlen, de egy ige csengett a fülembe, hogy embereknél lehetetlen, de Istennél nincs lehetetlen. És közben szívem mélyén tudtam, hogy a Jóisten nyitotta meg a lehetőséget erre, és olyan öröm és boldogság volt a szívembe, hogy ezt tehetem. És hát a Jóisten megadta is, hogy be is fejeztem az iskolát is, akármilyen lehetetlennek is, meg kilátástalannak tűnt, egy-két testvérrel megosztottam én közben, menet közben a szorongásaimat, de a Jóisten megmutatta hatalmát, hogy valóban munkahelyet is kaptam, és amit itt ki szeretnék fejezni, vagy hogy fiúk, lányok, fiatalok, akik még pályaválasztás előtt álltok, törekedjetek arra, hogy legyen hivatásotok, hogy tudjátok, hogy mit akartok ebben az életben. Én megtapasztaltam, milyen az dolgozni, mert muszáj, mert kell a pénz. De ég és föld a különbség, hogyha te tudod, hogy ott vagy, és azt csinálod, amire a Jóisten elhívott téged, és amit te passzióból csinálsz, mert nem mindegy legürcölni egy életet, hogy hát dolgozunk, mert muszáj, mert itt vagyunk ezen a földön, hanem örömmel menni és tenni azt, is minden nap úgy menni munkába. Hát a Jóisten megadta, hogy ezt megtapasztaljam, és teljes mértékben öröm és békesség van a szívemben, hogy ezt kell tegyem. És azért is tartozok a testvéreknek elmondani ezt, mert hiányzok a gyülekezetből, mert ezt kívánja ez a rendszer, de tudom, hogy a helyemen vagyok, és lehet, hogy amíg a testvérek itt imádkoznak, mi éppen szó szerint valakinek az életéért küzdünk, és tudom, hogy a Jóisten nem véletlen hívott el erre. És a délelőtt folyamán a tinikkel arról beszélgettünk, hogy ebben a világban hogy kell megéljünk, de másnak lenni. És még nem volt munkahelyem, tettem egy fogadást az Úrnak, hogyha megengedi, hogy munkahelyem legyen, és dolgozhatok a kórházban, akkor én az ő nevét fogom képviselni, akármilyen nehéz, mert erről is beszélgettünk a délelőtt folyamán, hogy azért a nyomás ellen nehéz, tehát szembeállni, mikor mindenki másképp csinálja, te hívő lévén, vagy én hívő lévén, akkor én ne beszéljek, úgy ne cselekedjek, úgy más legyen a véleményem, és ezt felvállalni. És ezért imádkozok, hogy a Jóisten oda helyezett, tudjak egy fényvilágosság lenni ott, és a hivatást valóban be tudjam tölteni, szembe az árral, tudjak én is menni, mert nagy a sötétség ott is. Ezt szerettem volna megosztani a testvérekkel, és imádkozzunk egymásért. És különösen, amikor problémába, bajba vagyunk, olyan jó volt megtapasztalni annak idején, hogy tudtuk, hogy egy egész gyülekezet van a hátunk mögött. Tegyük ezt továbbra is egymásért. Amen.
De a szívem azt mondta, hogy igen, mert nem biztos, hogy lesz még alkalom. Én azt szeretném elmondani, hogy megtapasztaltam, hogy milyen drága kincs a gyülekezet, és hogy a Jóisten akármennyi jóval is megállt bennünket, ha ez az egy hiányzik az életünkből, ez nagyon-nagyon hiányos. És szeretném elmondani, hogy mielőtt elmentem műtétre, két gondolat volt a szívemben, egy vasárnap délután otthon imádkoztam, mert már nem voltam gyülekezetben, hogy a pénzkérdés volt a szívemben, és hogy ki fog rólam gondoskodni. És a Jóisten szólt hozzám, hogy tedd a kezembe a te pénztárcádat, és én megtöltöm azt, és gazdaggá teszlek. Hát én elmondtam az úrnak, uram, hát az én pénztárcám most üres, de ha te azt mondod, akkor biztos megtöltöd. És csodáltam azt, hogy két nap múlva a pénztárcám meg volt töltve, és meg volt a műtétre a pénz, ami nekem kellett. A másik, a gondozásra kapcsolatosan, az úrtól egy igét kaptam, hogy maradj veszteg, és én magam harcolok érted. Tudtam azt, hogy én senkinek semmit nem kell szóljak, csak imádkozzak, és az Isten gondoskodni fog arról, hogy ki lesz az, aki én rólam gondoskodni fog. Elmentem a műtétre, a műtőbe bent, végig imádkoztam a gyülekezetért. Volt időm tenni, én ezt tanultam, és igyekeztem minden testvéremért imádkozni, és azokért az áldást kérni a péntekre, vagy a kedre, vagy a gyerekekre, akik a klubokban vannak, hogy az Isten küldjön áldást mindenfelé. Mikor a műtétnek vége volt, nagy szenvedést kaptam, amit megengedett az Úr, és tudtam, hogy ez megszabott időre van, és a jó Isten saját magával összekapcsolt, szoros kapcsolatban voltam, és tudtam azt, hogy az én szenvedésem nagyon kicsi ahhoz, amit én értem az Úr Jézus tett. Ahogy szenvedtem, éjszakán imádkoztam magamba, fohászkodtam, azt vettem észre, hogy a körülöttem levő mamák mind imádkoznak. Megkérdezték tőlem reggel, hogy ki vagyok én, hogy én így szenvedek, és így tudok imádkozni, mert ők nem tudtak, mikor szenvedtek. És akkor kérték, hogy imádkozzak értük, mert ők olyan magányosak, olyan elcsüggettek, nekik nincsen ki gondozza őket, nincs senki ők, és énekeljem el nekik, hogy az Úr csodása működik, mert útja rejtve van. Drága testvérek, a világ, a kórházi betegek sóvárogva várják Isten fiainak megjelenését. Legyünk készek, még ha szenvedünk is, róla beszélni, bizonyságot tenni, mert engem úgy engedtek el a kórházból, hogy a mamák sírtak, és azt mondták, hogy gondoljak rájuk, és imádkozzam, és a karácsony ünnepe is legyen olyan nekem, hogy őértök imádkozzak, mert nekik nincs senkiük. Ahogy hazajöttem, csodáltam azt, hogy Isten hogy gondoskodott arról, hogy nekem minden jóval legyen részem. Nem kellett mostoha körülmények között legyek, mert volt ki gondozon. És csodálom azt, hogy milyen hamar erősíti a jó Isten az én lábomat, hogy én már tudok rajta állni, és tudok járni, ez Isten csodája. És megköszönöm a gyülekezetnek, hogy imádkoztak érte, értem, nagyon hiányzott a gyülekezet, és kívánok minden jelenlevőre Istennek az áldását. És engedjük, hogyha ő szól, mert szól, hogy tisztuljunk meg, engedjük, hogy a szívünk megtisztuljon, és jobbítsuk meg a mi útjainkat. Amen.
Amen. Mielőtt befejeznénk Isten tiszteletünket, szeretnék egy igeverset olvasni Péter apostol közönséges első levele második részéből. Az Úr Jézus az élő kő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert Isten őt választotta ki. Ezért jöjjetek Jézushoz. Advent a lelkiház építésének az ideje. Az Úr Jézushoz, akik jöttek, jött a vérfolyásos asszony, miért jött Jézushoz? Hogy meggyógyítsa. Meggyógyult? Igen, mert kérte. Jött a bélpoklos is. És meggyógyultak. Jött a vak is, és meggyógyult. Mi jöttünk-e Jézushoz? A délelőtt olyan érdekes volt, és nagyon jól esett az, hogy mindenki arról bizonyságot tud tenni, hogy én jöttem Jézushoz. Megbocsájtott, és én szabad vagyok? Várom az Urat? Ha ma szólítana az Úr, magához vinne? Ugye feltevődik egy ilyen kérdés. És az ötlött fel bennem, hogy a lelkiház, amikor felépült, és mivel, hogy várakozásban vagyunk, mit szoktunk csinálni a házban, miután a ház készen van, akárha új házról van szó? Imaházat építünk, felújítunk. Karácsony előtt mit szeretnénk ott csinálni? Nagy takarítást szeretnénk. És engedjék meg a testvérek, hogy olvassam csak ebből a levélből az apostolnak a buzdítását. Most azért takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást. Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok senkiről rosszat. Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, amely segít, hogy felnőjetek és elérjétek a teljes megmenekülést. Igen, nagyon kívánnotok kell ezt, mivel megízleltétek az Úr jóságát. Hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Van lehetőségünk, testvérek, megállnunk egy pillanatra, és magunkba tekintsünk. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy amikor az ördög, a gonosz kimegy az ember szívéből, a házból, bolyong, és mit mond magában? Visszamegyek magába én. Heted magával, és annak az embernek az állapota gonoszabb lesz az első állapotától. Ezért, testvéreim, takarítsuk ki. Ha van mit kitakarítsunk, itt a lehetőség. Le fogunk borulni, fejet fogunk hajtani az Úr előtt. Mondjuk el mindannyian az Úrnak, hogy ne várjon készületlenül, ne várjon váratlanul bennünket a hívó szó, a vele való találkozás.